Nagyon riasztó adatokat olvastam azzal kapcsolatban, hogy a WHO előrejelzése szerint 2050-re minden 20. nőnél élete során kialakul az emlőrák. Jelenleg világszerte percenként 4 nőnél diagnosztizálnak mellrákot, és nagyon sok az a nő, akinél áttétek alakulnak ki. Hazánkban milyen statisztikai adatok állnak rendelkezésre a mellrákkal kapcsolatban?
Magyarországon is tulajdonképpen régóta az előfordulását tekintve az emlőrák az egy vezető daganatos betegség a hölgyek körében, viszont azért említette ezt a rémisztő jelzőt, én azért pozitívabban fogalmaznék. Az emlőrák gyakoriságával szemben, amely növekvő tendenciát mutat, a túlélési esélyek azért egyértelműen javulnak, köszönhetően a egyre modernebb terápiás és sebészi kezelési lehetőségeknek, szóval azt tapasztaljuk az elmúlt évtizedekben, hogy a emlőrák túlélési esélye jelentősen javul.
Igen, viszont az nem igazán jó statisztika Magyarországra nézni, hogy az Európai Unión belül Magyarországon halnak meg a legtöbben rákban, mondjuk 100 000 lakosból 23-an, és a mellrák esetében is azt mondják, hogy szűréssel, mammográfiás vizsgálattal sokkal jobb arányt lehetne elérni, de hogy a nőknek még van egy elég nagy hányada, akik nem mennek el például szűrésre.
Ez valóban egy komplex kérdéskör. Mi mondjuk egy speciálisabb orvosi vonatkozását vizsgáltuk az emlőráknak, de valóban mi is a diagnosztika oldaláról ezt tapasztaljuk, hogy mind a szűrésen való megjelenés, mint pedig tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy egy diagnózis megszületését követően az emlőrák kezelése és onkológiai követése kapcsán is megfigyelhetők olyan kedvezőtlen tendenciák, hogy a betegek egy része mondjuk nem jár vissza onkológiai gondozásra, ami az úgynevezett másodlagos prevenció, tehát pontosan a betegség kiújulásának minél korábbi diagnózisával jelentősen lehetne javítani a túlélési adatokon.
Igen, és akkor itt beszéljünk az önök kutatásáról, mert hogy hazánkban évente mintegy 8000 nőnél fedeznek fel mellrákot. Az áttétek kialakulása évente átlagosan 2300 nő halálát okozza. És ugye itt jön be az önök kutatása, gépi tanulás segítségével nagy pontossággal megjósolhat, hogy az emlőrák elsődleges kezelése után milyen típusú helyi kiújulásra van esély. Mit jelent ez, hogy gépi tanulás? Tehát a mesterséges intelligenciát hívták segítségül?
Ez tulajdonképpen egy gyűjtő fogalom azokra az algoritmusokra, amelyek úgymond egy sima statisztikai számításnál sokkal komplexebb feladatra képesek. Tehát ezek matematikai modellek, amelyeknek az a lényege, hogy valóban, ha rengeteg adat áll rendelkezésre bármiről, akár egy betegség kezeléséről, vagy esetünkben az emlőrákról, akkor ezeket az igen komplex adatoknak az összefüggéseit egyszerre tudja vizsgálni egy nagy adatcsoporton belül. És mi tulajdonképpen ezt szerettük volna megnézni, hogy a már említett egy emlőrák diagnózisa kapcsán és tulajdonképpen első körben sikeresen kezelt betegnél, melyek azok a paraméterek, amelyekre még jobban oda kell figyelni, hogy a betegség kiújulását nagy Isten nagyobb eséllyel előre jelezzük, és ezáltal megtaláljuk, hogy melyik az a betegcsoport, akire még jobban és aktívabban oda kell figyelni a betegség követése során.
Szerintem nagyon sokan nem tudják a laikusok közül, hogy ha arról beszélünk, hogy helyileg kiújuló daganat, ami nem egyenlő az áttétel, ez előfordulhat az emlőállományban, a mellkasfalban, a bőrön, vagy a műtét utáni hegben.
Igen, hát ez az emlőráknak a, hát úgymond a biológiai viselkedése, ez azt teszi lehetővé, hogy nem csak az eredeti kiinduló szövetben, és nem csak áttétek formájában, hanem a kezdeti betegség közeli szövetekben is megjelenhet. Ez egy olyan köztes kategória, ami valóban még nem az áttét stádiumát jelzi, és éppen ezért talán egy kicsit kevésbé egyértelműek azok a kezelési protokollok, amelyek ezekben az esetekben alkalmazandók, és mi, ahogy mondtam, szerettük volna az ilyen betegeknek a csoportját azt szerint vizsgálni, hogy kik azok, akiknél egy agresszívebb betegség lefolyás várható, és kik azok, akiknél egy kedvező betegség lefolyás, és ez szerint lehet esetleg az ő kezelési elveiken változtatni.
Igen, mert ugye ezek a daganatok nagyon különbözőek, és az egyikük lehet nagyon agresszív, a másik így meg van. Kevésbé, és amit önök mondanak, hogy ezek mind-mind más-más terápiát igényenek, jelenleg van, viszont az azonosat egy, kapnak.
Így van, tehát emlőrák, amikor kimondjuk az ember egy betegségnek, gondol rá, de ez egy nagyon heterogén, ami azt jelenti, hogy különböző biológiai viselkedés mutató esetek vannak, nagyon-nagyon kedvező lefolyás, és ennek megfelelően egy kevésbé agresszíven kezelendő betegségek is vannak azok, akiknél tényleg magasabb a rizikó, és a minden rendelkezésre álló kezelést érdemes kihasználni.
Beszéljen nekünk egy kicsit a vizsgálatukról, amelybe egy matematikust is bevontak.
Így van, tehát itt tulajdonképpen egy olyan együttműködés született, hogy mi hoztuk a vizsgálatba az orvosi adatokat, és a matematikus pedig a módszer. Tehát az orvosi adatok azt jelentik, hogy minden ilyen helyileg kiújuló emlőrákos betegnek a daganat biológiai jellemzőit, illetve a betegnek a klinikai paramétereit összegyűjtöttük. Ez egy több ezres adatmennyiséget tartalmazó, tulajdonképpen nagy táblázat volt, és ennek a különböző pontjai között a gépi algoritmus keresett tulajdonképpen összefüggést. És két kimenetelt szerettünk volna vizsgálni. Egyrészt az, hogy ez az emlegetett helyi kiújulás, ez hol várható a betegekben, tehát hogy az emlőállományban, ahogy említette, vagy esetleg a műtéti terület közelében, akár a bőrállományt érintve, és a második körbe pedig azt néztük, hogy ezek a kiújulások, amennyiben bekövetkeznek, ezek mennyire jelzik előre a szervi áttétek jelentkezését, ami ugye végül is a betegség kimenetelét leginkább befolyásoló tényező.
És mire jutottak?
Arra jutottunk, hogy igen, tehát hasznos volt összegyűjteni ezt a rengeteg adatot, mert ez az algoritmus elég jó pontossággal meg tudta határozni azt, hogy az úgymond betáplált bemeneti adatok, amelyek mondom a betegek életkorától elkezdve a daganat jellemzőig terjedtek, ezek tulajdonképpen ilyen közel 80, illetve 70%-os pontossággal meg tudták jósolni azt, hogy az emlőállomány kell esetleg jobban vizsgálni, mert ott várható tumorkiújulás, vagy a műtéti hegnek a területét, vagy a mellkas falon levő egyéb szövetekre kell jobban fókuszálni. Illetve abban is egy elég pontos előrejelzést tudott adni ez a modell, hogy ha bekövetkezik ez a helyi kiújulás, akkor a szervi áttétek azok összefüggést mutatnak ennek a kiújulásnak a helyével, illetve azzal, hogy az emlőrák jelentkezése és kiújulás között mennyi idő telt el, és ez szerint változik a távoli áttétek rizikója. Tehát minél hamarabb újul ki, magyarán szólva, egy betegség, annál jobban kell figyelni, és annál célzottabb és személyre szabottabb kezelést érdemes már alkalmazni a helyi kiújulás esetén is.
Nagyon érdekes volt a százalékos megoszlás, mert azt írják a tanulmányukban, a cikkben, hogy a legjobban teljesítő matematikai modell 77%-os pontossággal jelezte előre, ha a daganat az emlő megmaradt állományában következett be. Ez a hangsúlyosabb egyébként?
Ez egy típusa valóban, tehát ami már azzal is meghatározza kicsit a betegség kimenetelét, ami nem azt jelenti, hogy jó vagy rossz irányba, hanem a mienségét, hogy milyen műtét történik. Ugye ezt tudjuk, hogy esztétikai paraméterek is az emlőrák kezelésében nagyon nagy szerepet játszanak, de azt is tudni kell ilyenkor, hogy egy nagyobb odafigyeléssel kell lenni az operált emlőnek az állományára is, mert bekövetkezhetnek kiújulások egy ilyen szöveten belül is. Az, hogy milyen százalékot ad ki egy ilyen vizsgálat, az ugye nehéz értelmezni egy adott beteg kapcsán. Tehát ugye ezek statisztikai adatok.
Igen.
Márpedig velünk szemben jobban fogalmaz egy kezelőorvos, sebész vagy onkológussal szemben pedig egy darab betegül. Tehát egy beteg esetében ez a 77% ez nehezen értelmezhető. Ez ugye egy több százas vagy több ezres beteg csoport esetében ad tulajdonképpen egy valid információt nekünk.
És egyébként, ha az áttéteket nézzük, akkor nagyobb esély, nagyobb a kockázat, hogyha mondjuk nem az emlő megmaradt állományában tér vissza.
Így van, tehát az is azt mutatja, hogy általában a klinikus, illetve sebész kollégák ugye az ilyen emlő megtartónak hívott műtétet akkor vállalják be, amikor nem annyira súlyos az állapot, és az is arra utal, hogy amennyiben egy ilyen agresszív betegséggel állunk szembe, amit már eleve emlőeltávolítással kell kezelni, az ilyen betegeknél a szervi áttétekre is jobban oda kell figyelni, mert esetleg nagyobb eséllyel válhatunk.
10-20 évvel ezelőtt azt mondták, hogy ha 5 éven belül nem tér vissza a rák, akkor föllélegezhet a páciens. Hát ez már rég megdőlt, mert hogy van, aki mondjuk 15-20 évig tünetmentesen él, és utána jön vissza, valakinél nagyon agresszív formában menthetetlenként, valakinél azonban kezelhető. Ugye erre Olivia Newton-John a legjobb eset, aki nagyon-nagyon sok évig élt mellrákkal együtt. Tehát magyarán maga ez a kutatás arra is jó volt, hogy például mennyi esély van arra, hogy távoli áttétek alakulnak ki, hogy mikor jön vissza a rák? Mikor újul ki?
Igen, ez tulajdonképpen egy ilyen másodlagos tapasztalat, amit szereztünk a sok betegünk adatainak az elemzésével, és ez is arra példa, hogy ez egy milyen sokrétű betegség. Tehát amikor egy betegségről beszélünk, mint emlőrák, úgymond egy ilyen üzenetértéke valóban van egy ilyen adatnak, hogy 5 év. De ezt tudni kell, hogy ez egy átlag. Tehát ebben szerepelhet 1 év is, meg 11 év is, meg még több is. Tehát ez egy olyan átlagos érték, és hát kezelőorvosként ezt jó ismerni, hogy melyek azok a paraméterek, amelyek akár azt teszik lehetővé, hogy nagyon késői kiújulás is előfordulhat, tehát az onkológiai gondozás az nagyon hosszú távúnak kell lenni, és valóban azért vannak olyan esetek, amikor azt tudjuk mondani egy-egy betegnek, akár már 2 év után is, hogy nagyon jók az esélyei, mert ennél a típusú emlőráknál valószínűleg nem fog akár már pár év után sem bekövetkezni kiújulás.
Olvastam egy számomra megdöbbentő mondatot, hogy sajnos a kemoterápiával kezelt lokálisan kiújuló emlőrákok esetén is számottevő a távoli áttétek valószínűsége. És ugye ezt ön mondta a beszélgetésünk elején, hogy azért is vágtak bele ebbe a kutatásba, és azért is nagyon fontos ez a kutatás, hogy célzottan tudjanak terápiát adni azoknak a nőknek, akiknél várható kiújulás esélye, vagy például már kiújult.
Így van, tehát ez is kicsit párhuzamba állítható ez a példa, hogy az onkológiai kezelésnek az alkalmazása már a emlőrák primér kezelésével párhuzamba állítható azzal, hogy mondjuk egy betegség olyan agresszív, hogy már első körben teljes emlőeltávolítás szükséges. Ez a kemoterápia is ilyen, hogy egy betegség annyira agresszív már az elején, hogy nem csak emlőeltávolítás, hanem már kemoterápia is szükséges, és mi azt találtuk, hogy ebben az agresszív csoportban valóban akár az emlőeltávolítás és a kemoterápia után is kialakulhat kiújulás, tehát érdemes ezeknél a betegeknél már felkészülni arra, hogy tényleg egy célzott kezelés álljon rendelkezésre, amikor megjelenik ez a sajnálatos második esemény.
Hogyan tovább? Mert ugye most 154 beteg adatait vizsgálták, de gondolom jóval nagyobb populációnak az adatait kellene vizsgálni, akkor még pontosabb eredményeket kapnának.
Így van, tehát mi is azt gondoljuk, hogy ezzel egy jó módszert sikerült megtalálni, és ezt akár egy nagyobb betegszámú csoporton is lehetne alkalmazni, és akár adott esetben még az is elképzelhető, hogy egy-egy ilyen algoritmus, ami tényleg nagyon jó eredményeket mutat, ez a napi onkológiai döntéshozatalban is szerephez juthat. Egyébként vannak már olyan algoritmusok, amik akár a diagnosztikában teljesen elfogadott részévé váltak az orvosi működésnek. Tehát ez az egyik esély, a másik esély esetlegesen az, hogy nem csak emlőrák, hanem egyéb gyakori tumoros betegségeknél egy ilyen módszernek az alkalmazása az előnyt jelenthet a ilyen személyre szabott terápiák kiválasztásában.
De itt egyébként elsősorban a magas kockázatú betegeket szeretnék azonosítani, hogy őket így ugye megfelelően...
Pontosan erről van szó, hogy ezeket a magas kockázatú betegeket, akikre egyébként számtalan módszer létezik, de mondjuk amit példának tudok felhozni, ilyen multigénes vizsgálatoknak is nagyon jó szerepük lehet az esetek pontos rizikójának a megbecslésében, de ezek például nagyon-nagyon drága módszerek. Ugye egy ilyen algoritmus alkalmazása pedig a meglevő adatoknak a felhasználásával úgymond egy sokkal egyszerűbb és reprodukálhatóbb eszköz, ami nem igényel, nem tudom én, labor vizsgálatokat és egyéb drága módszereket.
Hogyan fogadták a kutatásukat? Mi a visszhangja? És ezt azért is kérdezem, mert nemrégiben Bill Gates-től kérdezték meg, hogy az MI, a mesterséges intelligencia milyen szakmákat válthat ki, és melyik azok a területek, ahol segíthet az MI. De ugye nem válthatja ki, és az egészségügyet mondta, hogy az orvosok, a kutatók, a biológusok szerepét biztos nem veheti el az MI, csak is egy közös gondolkozás lehet, mert hogy az emberi agyat azt nem tudja helyettesíteni.
Ezt mi is így látjuk, viszont minden segítséget megköszönünk az úgymond informatikai oldalnak, mert a 21. század orvoslása az tényleg egy foglalkozása a big data, tehát iszonyatos mennyiségű adattal, és ezeknek a rendszerezése szinte képtelenség, napi szinten emberi aggyal elvégezni. Tehát ezek az algoritmusok, amelyek megszűrik, és tényleg fókuszt tudnak tenni egy-egy paraméterre, azok nagyon hasznosak tudnak lenni.
Egyébként, ha nemzetközi viszonylatban nézünk, akkor is előremutató a kutatásuk, vagy azért külföldön erre már van hasonló kutatás?
Persze, nagyon sok példa van erre. Mi igazából egy olyan kis alterületet tudtunk kiválasztani, és talán ez lehet egy ilyen egyediség ennek a vizsgálatnak, hogy mi nem elsősorban a távoli, a szervi áttétek megjelenésére fókuszáltunk, mert azt valóban, mivel nagyon nagy a fontosságuk, ez számos tanulmány már foglalkozott ezzel, hanem ennek az úgymond köztes állapotnak, tehát a helyi kiújulásnak a megjelenésével foglalkoztunk. Erről még kevés ilyen adat áll rendelkezésre.